Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az evangéliumbeli szentigét, amelyet egyházunk erre az ünnepre, vasárnapra, Lukács evangéliumának 9. fejezetében, az 51-től az 56. versig kijelölt a következőképpen. Amikor közeledett Jézus felemeltetésének az ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, hogy szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik faluba. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai vasárnap vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap témája az Isten szeretete. Az Isten szeretete egészen más, mint az emberi szeretet. Jézus azt mondta, hogy hát az emberek tudják egymást szeretni, még a zsiványok is tudnak valami szeretetet nyújtani a másik felé, egymást szeretik. De ti ne csupán azokat szeressétek, akiket titeket szeretnek, hanem azokat is, akik gyűlölnek. Tehát Isten szeretete egészen más. Egészen más, ugye a görögben van rá szó is, agapé, egészen más, mint az emberi szeretet. Ez csak is tőle jöhet. Mi emberek csak sokszor gyűlölködni tudunk. Van egy kis kör, akiket szeretünk, de mindenki más, aki nem tartozik ebbe a körbe, azokat gyűlöljük. És ez nem jó és nem helyes. Isten azt akarja, hogy békesség legyen a mi szívünkbe, és hogy ezt sugározzuk tovább. Ugye az oltár előtti igében hallhattuk azt, hogy azt mondja Pál apostol, ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Isten a keresztényeket, a Krisztus követőket erre hívja. Aztán mit látunk? Itt Jézusnak a követői az igehirdetési alapigében homlok egyenesen egészen másképp cselekednek. Mást mondanak, mert más van a szívükben. Ott vannak Jézus mellett, ugye 3 éven keresztül kísérték Jézust, és mégsem értették meg, ez most már lassan már ugye a 3 évnek a vége, és mégsem értették meg, hogy miért jött Jézus. Ugye, mi számunkra talán nem egészen érthető a szituáció, hogy mi történik, valami bennem fogadás történik, de hogy miért van ez. Ugye tudnunk kell, hogy Jézus korában Izrael földjét 3 nagy részre lehetett osztani. Volt egy északi országész, Galilea, ahol maga Jézus lakott, ott általában szegények voltak az emberek, egyszerű módon éltek, nem voltak olyan nagyon tanultak. Aztán az ország közepén volt egy Samária nevezetű rész, ahol olyan emberek éltek, akiket máshonnan telepítettek oda. Korábban, a korábbi évszázadokban a nagy birodalmak, Asszíria meg Babilónia oda telepítette őket. A zsidókat elvitték, és máshonnan pedig oda jöttek emberek, akik félig meddig átvették a zsidó szokásokat, olvasták Mózes 5 könyvét, de nem lettek igazán zsidóvá, de már nem is voltak pogányok. Tehát ilyen fél zsidó állapotba kerültek. És délen ott voltak a júdeaiak, akik gazdagabbak voltak, akik úgy gondolták, hogy hát ők az igazi zsidók. És északról, amikor közlekedtek, vagy fordítva, akkor általában nem mentek át Samárián, hanem megkerülték. Megkerülték az ország részt, mert a zsidók és a samaritánusok nem voltak jóban. Ugye ismerjük az irgalmas samaritánus történetét, hogy az éppen az a furcsaság benne, hogy a samaritánus segít a zsidón, és a zsidók meg nem segítenek egymáson. De itt ebben a történetben nektek arról van szó, hogy Jézus elhatározta, hogy fölmegy Jeruzsálembe, és közvetlenül a rövidebb utat választotta. Nem akarta megkerülni az egészet. Ugye mi életünkben van úgy, hogy a nehézségekben nem megyünk bele, hanem próbáljuk elkerülni a dolgokat, és ez nem mindig jó és Istennek tetsző. Hanem van úgy, hogy föl kell vállalni a nehézségeket, Jézus fölvállalta. Átment Samárián. És követeket küldött maga előtt, akik ugye próbálták a szállást intézni. Ugye annak idején nem volt mindenhol fogadó, persze, hogy volt, mert a irgalmas samaritánus történetéből is tudjuk, hogy azért voltak fogadók, de nem mindenhol. Tehát nem úgy volt, mint manapság, hogy a falusi vendéglátás, majdnem mindenhol lehet szállást keríteni. Hát akkor nem nagyon lehetett, ha befogadtak valakit egy faluba, akkor befogadtak, ha nem, akkor nem. És mennek, és ugye kiderül, hogy miért mennek, hogy Jeruzsálembe tartanak, és ezért nem fogadják be őket. Azt olvassuk, hogy nem akartak szállást adni nekik. Erre a tanítványok ugye hogyan reagálnak, Jakab és János, akik közel voltak Jézushoz, ugye János például szeretett tanítvány, azt mondja, hogy Uram, akarod-e, hogy azt mondjuk, hogy szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket. Bosszút akarnak állni. Az oltár előtti igében is hangzott a üzenet, hogy ne álljatok bosszút, és ők meg bosszút akarnak állni. Mert hogy nem fogadták be őket. Visszautasították őket. A Bibliában bizony látunk ilyen történetet, ami a bosszúról szól. Ugye szomorú az, hogyha történik egy gyilkosság, de még rosszabb az, hogyha annak aztán a következménye a bosszú, a még több gyilkosság. Ezért jobb bizonyos konfliktusokat minél hamarabb lezárni, mert minél később történik, annál több haláleset van, és annál többen lesznek, akik aztán bosszút akarnak állni, mondjuk szeretteiknek a haláláért. Hát jobb ez, hogyha mondjuk egy háborút minél hamarabb befejeznek, mert minél később fejeződik be, annál nehezebb befejezni, hogy aztán évszázadokig akár súlyos következményei lesznek. Tehát az emberben ott van a bosszú. És ezt látjuk a Biblia legelején is, az ős történetben. Ismerjük, hogy már az első emberpár első gyermekei, Káin és Ábel is egymás ellen fordultak, és Káin megölte a saját testvérét, Ábelt. Aztán Isten megbüntette, de nem úgy, ahogy mi szeretnénk ugye sokszor embereket, mert ugye mi sokszor azt gondoljuk, hogy szemet szemért, fogat fogért, ha valaki öl, akkor meg kell halnia. Hát nem ezt olvassuk érdekes módon Káin történetében, hanem azt mondja neki Isten, hogy mit tettél, testvéred vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amelyen megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin ezt mondta az Úrnak. Nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz az, ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Tehát itt van ugye a büntetés, de az is ott van, hogy Isten száműzi Káint, száműzi őt, de azt is mondja, hogy ha valaki meggyilkolja Káint, akkor hétszeresen kell neki bűnhődnie. Tehát maga Isten az, aki itt ugye büntetéssel fenyeget másokat. Ugye persze föl lehet tenni a kérdés, hogy de hát neki szabad? Hát igen, az Isteni a bosszúállás. Tehát nem úgy van, hogy bárki bármit büntetlenül tehet a földön, de mi nem lehetünk azok, akik bosszút állunk. A mai magyar törvényekben is az önbíráskodás az egy egész súlyos bűn. Tehát nem lehet önbíráskodni, pedig mégis ugye néha ez előfordul, hogyha látunk vagy hallunk egy bűncselekményről, akkor ugye azt mondjuk, hogy na hát meg kéne azt büntetni az illetőt, és aztán talán bizonyos büntetéseket enyhének találunk. De az Isten bosszút állhat. Mi emberek ne tegyük ezt, pedig mégis szoktuk mi is. Aztán Mózes könyvében ezt olvassuk Káinnak az egyik leszármazottjáról, Ezt mondta Lámek, mert így hívták ezt az embert. Ezt mondta Lámek a feleségeiknek, Ádának és Cillának, hallgassatok a szómra. Lámek asszonyai azt mondja, figyeljetek mondásomra, embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Milyen megdöbbentő szavak, azt mondja, hogy ha megsebez valaki, akkor megölöm, még akkor is, hogyha a gyermek az illető. Ami elég megdöbbentő, ugye, képzeljük el. Véletlenül valakit megsebezünk, történik valami kis baj, és akkor ő 77-szeres bosszút áll. Hát ez szörnyű dolog. És képzeljük el, megrúg valakit véletlenül, és akkor a másik meg eltöri mondjuk a kezét, lábát azért, mert véletlenül megrúgta. Tehát ugye szörnyű dolog, és sokszor ez zajlik a világban. Történik egy kicsi baj, és abból óriási nagy baj lesz. Ugye ismerjük a lavinát, ugye? Hogy lehet, hogy csak egy hógolyóból indul az egész, és aztán végén egy egész város letarol. És ilyen az emberi gyűlölet. Megállt kell neki parancsolni. És mi keresztények ilyenek vagyunk, ezt kell képviselnünk a világban. Mert különben elszabadul a pokol. És a keresztények mindig is ezt tették, próbálták lecsillapítani a dühöngőket, a gyűlölködőket. Ez a mi küldetésünk itt a Földön is, hozzá kell tenni, és nem az, hogy szítsuk a tüzet, mert sokszor ez is előfordul. Vagy nem a békességet keressük, hanem még szítjuk, ugye nem azt tesszük, amit az Isten akar. Ugye mit látunk a tanítványoknál? Hát a szeretetnek a hiányát. A felolvasott ige szakasz előtt azt látjuk, hogy a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közöttük. Irigykednek egymásra. Hogy Jézus esetleg egyeseket jobban szeret, mint másokat. És aztán nem látják, hogy mi van szívükben. Azt mondja nekik Jézus, hogy nem tudjátok, hogy minémű lélek van bennetek. Ugye hát mi tudjuk, hogy a sátánnak a lelke. A démoni lélek, aki gyűlölni akar, aki azt akarja, hogy az emberek öljék meg egymást. A legkisebb ügyből is legyen háború, ha lehetséges. Ez a sátánnak a terve. És ugye az a baj, hogy sokszor győzelmeskedik. De mégis meg lehet állítani a lavinát. Mégis közbe lehet lépni, akkor is, ha valakik gyűlölködnek. Ugye mondhatnánk persze, hogy hát igen, a népek között van, ez azért van, mert nem értik meg egymást, idegen nyelveken beszélnek, más a kultúrájuk, mások a szokásuk, és ezért vannak a konfliktusok, pedig családon belül is néha előfordul. Még jó családban is. Ugye Bibliában is olvasunk ilyet, Jákobnak a gyermekei, ugye 12 fia volt, és azok gyűlölték egymást. Józsefet a saját testvérei meg akarták ölni. Nem mindenki, mert volt például a legnagyobb Ruben, lebeszélte a többieket, azt mondta, hogy ne öljük meg a saját testvérünket. Ne tegyünk ilyet. Tehát azért a rosszak között is volt olyan, aki próbált őket megfékezni, és hozzáteszem, hogy nekünk keresztényként sokszor ez a feladatunk. Bizonyos helyeken. Megfékezni az indulatokat. Akár egy munkahelyen is leállítani embereket. Hogy ne gyűlölködjenek, inkább az Isten szeretete győzelmeskedjen a mi szívünkbe. Tehát ott akkor ugye József megmenekült, aztán ugye kútba dobták, aztán onnan elvitték, és Egyiptomba került, de megmenekült az élete. Tehát keresztényként a szeretetet kell képviselni ebben a világban, máskülönben a bosszúnak a lavinája mindent elpusztít. Nem könnyű megbocsájtani. Egyáltalán nem könnyű, főleg, hogyha mondjuk ne adj Isten gyilkosság történik. A rendszerváltás után hallottam egy esetet, és hát a, úgymond a résztvevővel találkoztam. Annyit kell tudni, hogy volt egy keresztény házaspár, akik Nyugat-Európából jöttek misszionálni Kelet-Európába, ide Magyarországra, illetve aztán keletebbre mentek volna Ukrajnába. És ez a család lakóautóval közlekedett, és ahogy már majdnem Ukrajnába éltek, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megpihentek, és egy éjszaka három ember rájuk támadt, és a házas párból a férfit, a misszionáriust megölték. És ott maradt a felesége. Aztán ugye hát a rendőrség nyomozott, hát főleg, hogy ugye nyugat-európaiakkal történt az eset, ki kell deríteni, el is fogták az elkövetőket, és több hónap után az Isten kimunkálta az asszonyban, aki maga is misszionárius volt, hogy megbocsásson ezeknek az embereknek. És azt mondta, hogy ő bemegy a börtönbe, kérte, hogy engedjék meg, és hogy beszél ezekkel az emberekkel. És a háromból egy nem volt hajlandó fogadni, azt mondta, hogy nem mer az asszonynak a szemébe nézni. Ketten fogadták, és a kettőből az egyik aztán később meg is tért. Istenhez fordult, látva azt, hogy ez az asszony nem gyűlölködik. Mert az asszony azt mondta, hogy ők nem azért jöttek, hogy kárt okozzanak másoknak, hanem hogy megmentsék, ahogy maga Jézus is ezért jött. Aztán jött a tárgyalás, és maga a bíró is hívő ember volt, tőle tudom ezt az egész esetet, ő mesélte el nekem, és ez most történt 21 néhány évvel ezelőtt, és elmondta, hogy adott lehetőséget az asszonynak, hogy beszéljen arról, hogy ő megbocsájt. Aztán mondta, hogy ő, mint bíró, ezt nem tehette meg, tehát neki a törvény szerinti büntetés ki kellett szabni az elkövetőkre, de mégiscsak elhangzott az, hogy van megbocsájtás. Nem könnyű, nagyon nehéz keresztényként élni, de nem lehetetlen. Ez a mi küldetésünk tehát. Itt vannak a tanítványok, és mit tesznek? Gyűlölködnek, azt akarják, hogy Isten pusztítsa el ezt a várost, ezt a kis falut, ezt a samaritános falut. És Jézus mit tesz? Azt mondja, hogy nem tudjátok, mi van bennetek, és aztán elmentek egy másik faluba. Ebből a történetből azt is láthatjuk, hogy Isten nem erőlteti saját magát rá mindenkire. Ha valaki nemet mond, azt Isten elfogadja. Igaz, hogy a súlyos következményei lesznek. Most képzeljük el, hogy ez a samaritánus falu láthatott volna valami csodát, hallhatott volna Jézusról, és ők nem kértek belőle. A mai világban is így van, ha valaki nem akar hívő lenni, nem kötelező hívőnek lenni, csak aztán megvan a következménye, már itt a földön is, és aztán az örökké valóságban is. Tehát lehet nemet mondani, de nem érdemes. Ugye ebből az is következik, hogy mi keresztényként nem erőltethetjük rá hitünket a másik emberre. Mondjuk az más kérdés, hogyha az illető akar keresztény lenni, akkor azt nem teheti meg, hogy most azt mondja, hogy én most keresztény vagyok, azt a másik nap meg azt mondja, hogy nem vagyok az. Tehát például, aki mondjuk azt vállalta, hogy evangélikus iskolába jár, akkor az nem ráerőltetés, hogy eljön kell jönni esetleg vasárnaponként templomba, hanem ő maga vagy a családja vállalta ezt a feladatot. De nemet is lehet mondani az Istennek, tehát aztán mondom, meg lesz a következménye. Jézus tehát azt mondta, hogy akkor menjünk át egy másik faluba. Ez a falu elszalasztotta a lehetőséget, hogy befogadja Jézust. Ma az embereknek is, nekünk is, akik most itt vagyunk a templomban, van lehetőség, hogy elfogadjuk Jézust. Meghallhatjuk az ő hívását, beléphet a mi életünkbe, és akkor csoda történik. Megtörténik a legnagyobb csoda, például, hogy meg tudok bocsátani a másiknak. Olyannak is, aki ártott nekem. És most persze nem egyszerű megbocsátani távoli embereknek, de sokszor a családon belül nehéz. De az Isten mégis ki tudja ezt munkálni a mi szívünkbe. És csoda történik. Ugye mi sokszor azt gondoljuk, hogy az a nagy csoda, hogyha valami természetfeletti gyógyulás történik, az a csoda, pedig nem ez a legnagyobb csoda, hanem az például, és az meg is történhet, hogy meg tudunk bocsátani a másik embernek, a mellettünk lévő embernek, aki esetleg bajt okozott nekünk. Isten adja, hogy így tudjunk járni, és észrevegyük magunkat sokszor, mert ránk is hatással van a világ. A másoknak a gyűlölködésre áthathat minket is. Isten adja, hogy ne a gonosz, a rossz győzzön, hanem az Istennek a lelke vegyen hatalmat mi rajtunk, és így mi is az ő emberei, a szeretetnek a képviselő legyünk ebben a világban. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük azt, hogy te nagyon szeretsz minket. Köszönjük, hogy te meg akarod menteni az egész emberiséget. Add meg, Urunk, hogy el ne vesszünk ad, hogy az emberi gyűlölség ne vegyen erőt rajtunk, az, hogy tudjuk a mellettünk lévőket szeretni, és mindenki mást, akihez küldesz minket. Úr Jézus, könyörülj meg rajtunk, légy velünk. Amen.